A fahuszár, meg a lova, meg a ló sípja. Abban a faluban és a portán, ahol én születtem és gyerekeskedtem, most is él egy 90 év felé járó, apró virgonc öreg úr. Édesanyámnak Veres Máriának idősebb testvére, Farádi Veres Gáspár. Nagy ellenségem volt születésemtől kezdve mai napig. Sokszor jól elnáspángott apró csínyeimért, de máskor se lehetett jó véleménnyel felőlem, mert váltig azt beszélte anyámnak, meglásd, Mari, hogy ezt a gyereket felakasztják valamikor. De ami árnyat vet a gyermekévek aranyos derűjére a Gáspár bácsi alakjában, azt tökéletesen elenyészteti egy másik, Ebecki Nemesnek, Divényi és Melitei Divényi Józsefnek az emléke. Csak Szepi bácsinak hittük közönségesen a jóságos mosolyú nagy szakálúrat, aki egyedül élt kúriájában öreg gazdasszonyával, és nem lévén közeli rokonai jó szívét megosztotta a környék gyerekei között. A gyerekeknek élt és gazdálkodott, azaz dehogy gazdálkodott, inkább csak költött csinos vagyonkájából, mindig a gyerekek köz volt, hancúrozott, labdázott velük. Egy kis sárga póni lovat vett Lengyelországból, szerzett hozzá kis nyerget, cifra kantárt. Valami szép volt így felszerszámozva. Örök készenlétben ott kapálódzott, és legyezgette magát farkával az istállóban, hogyha valamelyik gyerek kölcsön kéri, annak odaadhassa. Szepi bácsi pontos jegyzéket vezetett, hogy melyik napon, melyik gyerek prenumerált a lovacskára. Külön istállóban négy anyakutya ellette folytonosan a kis mopszlikat, amelyeket aztán szét lehetett ajándékozni az apróságoknak. Minden áldott hétfői napon berándult Balassa gyarmatra a heti vásárba, és ami pénzt magával vitt, azt ott mind befektette mézes kalácsos szívekbe, kis trombitákba és apró fahuszárokba. A lovacska farka igazi lószőrből volt, de nem ritkán csak egy sípban végződött hátul, amibe bele lehetett fújni. Jaj, nagy öröm volt az! Még akkor a falusi gyerekek nem voltak úgy elkényeztetve, mint most. Még a vasutak közel nem hozták a városokat, azoknak minden csecsebecséjét, bohóságát. A mi játékaink még otthon készültek, és igen kicsiből teltek ki. Az eltölt kondérok és fazekak fülei voltak a lovak. A bodzafa belét kiszedték, abból lett a puska. Fiatal fűzfa kérgéből a síp, a cserebogár, letördelt szárnyaiból csinálták a malmot. Még eleven fogatra is telt. Az orsó karikáiból kerekeket csinált a faragóbéres a szakajtó aljára, és befogták a spárgahámba a macskát, aki aztán a ház tetejére is fel tudott szaladni a fogattal. Hát bíz, ezek primitív dolgok voltak, hanem azért mégis megnőtt az ember mellettük. Képzelhetni, hogy a Szepi bácsi tárgyai, amiket a városból hozott, valóságos tündér dolgoknak látszottak. Bizony érdemes volt azokat nagy szívdobogással várni. Hétfőn este felé jöttek vissza a vásárosok a kígyózó országúton. Tarka-barka tömegek, hömpölyögtek, gyalogosok, szekerek, vidáman beszélgető és ágálva disputáló palócokkal megrakva. Imittam ott egy-egy hintó, melyen gőgös uraság terpeszkedett el a hátsó ülésen, nagy tajték pipából szivakolva. Szegény ember a tehénkéjét vezette haza kötélen, vagy vette, vagy el nem tudta adni. Kackiás menyecske begyesen lépegetve egy pár új piros csizmát hozott a nyakába akasztva. Csintalan férfiak incselkedő szavakkal hitták fel a kocsikra. Szóval rajzott az út véges végig, mint egy megelevenedett hangyazsombék. De a gyerekeket mindez nem érdekelte különösen. Ők csak egy kocsit vártak, ha az apjuk nem volt a városban, azt, amelyiken Szepi bácsi ült, aki két almás szürkén járt, és bizonyos, oligarchikus pompát fejtett ki, mert úgy kell ám venni, hogy valamikor várakban laktak a divényiek, már hiszen szegényes pompa volt, kengyelfutó nem szaladt a kocsi mellett, se cifra tarsolyos huszár nem ült a bakon, hanem igenis ott ült minden hétfőn a kocsis mellett a juhászbojtár, s lelke szakadtából fújta útközben a dudát. Hadd lássák a falvakon a bámészkodó népek, hogy egy divinyi még útközben is akkora úr, aki dudáltat magának. A szekér zörgés kellemetlen zaját melankolikus dudaszóba fullasztva. Mi gyerekek egész Pereszényig elmentünk elejbe, hogy a nagy pillanatot siettessük. Amikor a két izzadt szürke feltűnik az esthomályban. A peszerényi kocsma vagy 3 kilométernyire van a falunktól, innen kezdődött a Szepi bácsi terrénuma. Itt már várt egy csomó gyerek, s azon túl aztán egy egész hazáig szembe találkozott párfogoltjaival, kedvenceivel, kik kalaplengetésekkel jelezték, hogy itt vannak. Szepi úr már rendesen a kocsmánál leugrott a kocsiról, és barackot nyomván az ismerős gyerekek feje búbjára, a fülüket meghúzogatván, kitörő örömmel vett, hogy ilyen messzire elejbe jöttek. Hát itt vagytok? Egész idáig jöttetek? Ergum-bergum vaskalap, Szepi bácsi megharap. Ugye már szittatok, hogy elkéstem? De hát nagyon jól elbeszélgettünk a sörházban. Aztán bajom volt a zsidóval, nem akarta a gyapjú árát lefizetni, hogy azt mondja, nedves helyen tartottam a zsákokat, azért nyomott a gyapjú annyit. Megvertem az imposztort, ezért aztán a bíróság elé idéztek, szóval baj volt, gyerekek, nem volt pénzem, nem vettem nektek semmit. Alamuszi módon végig pillantott az elszomorodott kis arcokon, és édes puha szíve egyszerre megolvadt, nem tudta őket sokáig kínozni, elnevette magát. Helyno, csak az volna szép, hogy Szepi bácsi üres kézzel jöjjön haza. Inkább elbújdostam volna az óperenciás tengeren túl. Na, még csak az kéne. Hopsza, Mátyás, ugorj, Mátyás, nyisd fel a kocsi ládát. A kocsis annyit sem mondott, hogy szezám, nyíj meg, hanem csak felkelt kissé. Valami karikát megfogott, és az első ülés szétnyílt. Mert voltak éppen egy pokróccal letakart láda volt, tele mindenféle kincsel. Amit az emberi agy kitalálhat, és amit az évszak gyönyörűséget nyújthat. Onnan szedte ki Szepi bácsi májusban a vérpiros cseresznyéket, s akaszgatta a gyerekek füleire. Télen aranyszínű narancsok kerültek ki a mélységből, gránátszínű berkenyék, csodálatos ízű Szent János kenyerek, fügék és datolyák. Innen húzogatta ki a mézes kalácsból formált kis szekereket, bádok kardot, kis ásót és gerebjét, leányoknak apró tepsiket és tányérokat, de ki tudná azt elsorolni. Peszerényen túl rendes körülmények közt fel se ült már többé hazáig a kocsiára, mert az egész vonalon közelegtek elejbe új és új gyerekcsapatok, akiknek ki kell osztani a vásárfiát. Csendesen, megelégedetten lépegetett hát a kocsia mellett. Ekképp folytatva társalgást a kocsin maradt rendes úti társával, a Góliát termetű Kalmár Jánossal, aki váltig csúfolta emiatt mindenféle száraz dajkának, pesztonkának. Hallgass, te hóhér, szétta össze, divényi, mert igazán az vagy te, János. Senkinek se hánytorgatom föl a mesterségét, s mikor az ökröt leütöd a taglóval, föl se veszem, mert én is kemény szívű kutya vagyok, hiszen honvéd voltam, te János, de mikor azokat az ártatlan bárányokat öldösöd, akkor nem szeretnék a bőrödben lenni. Azért hát hallgass, János, ne bánts engem, mikor a gyerekeket kiszolgálom, mert olyan ez, mint az isteni tisztelet, János. A robusztus mészáros nagyokat kacagott a szavain. Pedig ő igazán lelkiismeretesen szolgálta ki a kedvenc gyerekeit, s ha valamelyik nem ment el, hogy őt az országút mentén várja, azért se neheztelt. Maga kopogtatott be a házakhoz, és átadta az apróságoknak a hozott ajándékokat, melyek a szülők rangja szerint nagyobbak vagy kisebbek voltak értékben. Nekem is meghozta hétről hétre szorgalmasan, még most is emlékszem az apróságaira. Az első fahuszáromat ő vette, az első sarkantyút is tőle kaptam, meg az első ostort. Sokszor vett az ölébe, beszélgetett velem, simogatta a fejemet, hátba ütögetett. Kikérdezte, mit tudok, mit tanulok, és az édesanyámnak gyakran mondta. Majd meglássa, húgom asszony, hogy szolgabíró lesz ebből a gyerekből. Édesanyám szíve örömében repesett ilyenkor, mintha valami rendkívüli divinációt látna a megjegyzésben, elkezdte firtatni, hogy miből gondolja ezt, mert hiszen nem jól tanul a fiúcska, sehogy se akarja az öreg betűket se megismerni. Hogy miből gondolom, húgom asszony? Hát, ötölt hatolt Szepi bácsi. Hát a szemeiben van valami szolgabírói csillámlás. Isten úgyse van valami. Szóval, különösen szeretett és kényeztetett Szepi bácsi, aminek sok jelét adta. Az igaz, hogy én is szerettem, csak hogy én nem sok jelét adtam. Mindössze egyszer kellett meggratulálnom egy évben József napkor. Egy bibír csókos öreg kántor, név szerint Tusnai Endre tanított ekkora betűvetésre. Nagy ostobaságnak találtam, hogy amit az ember elmondhat egy szempillanat alatt, azt egy óráig oda szegezgesse a papírosra. Csodálkoztam, hogy mitől jó ez. De ezeken a névnapokon csak ugyan jó volt. Mert az öreg Tusnai komponált egy kis versikét, aztán lerajzolt egy árkus papírosra egy óriási szívet, ki is festette pirosra, a piros szívbe be kellett írni a verset és elküldeni Szepi bácsinak. Azaz, hogy Tusnai beírta ceruzával, én csak átsétálgattam saját kezűleg a tintás tollammal az ő ceruzás vonalain. De hogy így is nagyon tönkretettem őket, s kivettem a formájukból, mert szép írása volt Tusnainak, mutatta a Szepi bácsi kritikája, aki meghálálta a legközelebbi hétfőn a gratulációt, és így szólt. Tanulj meg írni, öcskös! Későbbi években azután teljesen a magam betűivel írtam a gratulációkat, de Szepi bácsi akkor még jobban kifogásolta. Nem megy az írás. Elbugatta. Sehogy sem megy. Néha eljött hozzánk, ha ráért, s maga fogta meg a kezemet, úgy vezettük ketten a tollat, csak hogy gyakoroljam magamat az írásban, de csak a fejét csóválta. Soha se tanul megírni, vége van. Nem lehet szolgabíró. Magam is megszeppentem. Addig csak megjárt, amíg két jóslat lebegett felettem a Gáspár bácsi, hogy felakasztanak, és a divényi Szepi, hogy szolgabíró leszek, addig legalább választhattam a jobbat, de most már Szepi bácsi visszavonta a jóslatát, tehát most már csak felakasztanak. Igyekeztem javítani írásomat, s minthogy már nagyobb gyerek lettem, gimnáziumba küldtek fel Rimaszombatba, a József napokra onnan küldöztem a szíveket, de Szepi bácsi a legutolsó szívre is csak azt jegyezte meg bús lemondással, hiába a kálmánka sose tanul meg írni. De már az a legutolsó papír szív összetörve találta az ő jó szívét. Nagy bajok és szorongatások következtek rá. Immár egyéb iratok is sűrűn jártak a házhoz. Idézések, végrehajtások, árverési hirdetmények. Vagyonkáját lassanként mind megették a játékszerek. Az ősi földek kezdtek elvándorolni alóla. Egy nap megütötték kúriáján a dobot, mindent eladtak, nem maradt egyebe csak egy halom szív. Ezer meg ezer József napi gratuláció. Az öreg roppant szomorú lett, valamely csekély állást próbált keresni, de nem talált. Egy darabig tengődött, hol itt, hol amott húzódott meg, de voltak éppen bújt az emberek elől. Nem tudott szegény lenni. Különösen a gyerekeket messziről kikerülte. mert szégyellette, hogy nem adhatott nekik semmit, és ezt nem bírta elviselni. Mondják, anélkül, hogy beteg lett volna, fogyni, sorvadni kezdett. Elmélázó lett, és magába zárkózott, komor. Egy nyári délután a Tarcsányi ég szérűjén gunnyasztott, ahol a garmadára vigyáztattak vele, egy kis dohányt, melegételt kapott ezért. Három picin gyerek ment a gyalogúton a szérű mögött, a Piriék kertjénél, ahol az a nagy eperfa kiesik a kerítésből. Éppen javában ért az eper. Ott tanyáztak az összes tyúkok a szomszédságból a gajak között. A gyerekek nézték a tyúkokat és a fekete csábító bogyókat a fán, s gondolták magukban, de jó a tyúkoknak, hogy szárnyuk van. Majd nekiestek mind a hárman, és nagy hűhóval rázni próbálták, de a fa meg sem mozdult. Szepi bácsi felriadt a gyermek hangokra. Ismeretlen két jányka volt, és egy fiúcska kakastollal a kalapja mellett elmosődött az erőködésükön, oda tipegett hozzájuk, és ő rázta meg a fát. Rázta nagy hatalmasan, erősen. Az eprek potyogtak, a gyerekek újjongtak, kapkodták. Szepi bácsi fölpesdült, megfrissült a gyermekek örömétől, mint mikor a kialvó mécsesre rácsöppen egy kis fagyú és fellobog. Csak még jobban rázta. Amíg egyszer csak a nagy erőködésben, a nagy kimelegedésben eleresztette a fát, hátrahanyatlott, és halva esett össze. Szép vége volt. Isten akarta azt úgy, hogy a gyermekek szolgálatában halljon ő meg. De mikor ez történt, már akkor én messze jártam a szülőföldemtől, és soha se hallottam semmit a szegény Szepi bácsiról. Az én tudatomban még hosszú évekig úgy élt, hogy folytonosan hordja a játékszereket gyarmatról. A másik öregről, aki ellenségem volt, jött néha egy kis hír. Vagy 10 év előtt szonták, Pál újságolt, hogy beszélt vele, és dicsért előtte, de ő csak a fejét rázta. Nem lesz a fiúból semmi, felelte makacsul, mert nem a nemességgel tart, hanem a zsidó liberálisokkal. Valamely másik ismerősöm is hírül hozta több évvel később, hogy emlegetett előtte irodalmi oldalról, hogy mennyi idegen nyelvre fordított könyvem van már. Mit ér, ha egy hold földje sincsen, felelte fumigálva. Nem régen itt fent járt nálam. Hát akkor fölemlegettük a szegény Szepi bácsit is, és elmondotta róla a fentebbi részleteket. Nagy szamár volt Szepi bácsi, úgy szólván éhen volt, majd hozzátette széles nevetéssel. Ő volt az első nemes ember a világon, aki falovakra költötte a vagyonát, eleven lovak helyett. Azóta többször eszembe jutott. Álmaimban is megjelent alakja, kárneol gombos szürke kabátjában, ezüst óraláncával kockiásan hímzett sejem mellényén, a filcsik által vart kényes kordován csizmában. Pedig voltak éppen rongyokban temették el. Hogy így látogatni kezdett lassan-lassan, az a határozaton fogant meg, hogy sírkövet állítatok neki az Ebecki temetőben. A kék kői kőfaragoknál rendeltem meg egy olcsó követ, s arra rávésettem egy kerekes talpakon álló fahuszárt. A kő felállítására Gáspár nagybátyámat kértem fel, s egyszer s mind elküldtem a sírkőre vésendő feliratot. Divényi és Melitei Divényi Józsefnek emeltette Mikszát Kálmán, a Tudományos Akadémia tagja, aki mégis megtanult írni. Bocsánat ezért a hiúságért. Ez az egyetlen eset életemben, hogy akadémiai tagságommal akartam imponálni. De akkor se az élőkön tettem vele kísérletet, hanem egy halotton. De ezzel is megjártam, mert Gáspár bátyám azt felelte levelében. Ami a sírkövet illeti, édesöcsém, azt bajos lesz felállítani, vagyis kellő helyére juttatni, mert több idevaló lakossal beártam a temetőt, de egy sincs olyan, aki tudná, hogy melyik a divényi szepi sírja. Ami pedig a föliratot illeti, hát az meg lehet, hogy írni megtanultál, de azt látom, hogy gazdálkodni meg nem tanultál, és ilyen bolondságokra költöd a pénzt. Nem bántott ez a kis gúnyos megjegyzés, de hogy 30 vagy legtöbbet mondva, 35 év múlva senki se tudja a Szepi bácsi sírját, ez igazán lehangoló. Mintha az én kedélyemre hengerítették volna azt a nagykövet, amely neki készült. 35 év múlva senki sem tudja, hol fekszik, mikor még nem is 50 évesek azok a gyerekek, akiket ő becézgetett, kényeztetett, akik kiártak elejbe, pereszénybe. Hát érdemes ezen a világon szeretni, jónak lenni? Senki se tudja, hol fekszik, senki sem marad, csak egy keresztlánya. Mondják, aki emlékszik a temetésére, aki el tudna a sírjához vezetni, ha látna, de egy pár év előtt megvakult. Nincs tehát mód, csak hogyha csoda történnék. Ha a kis fahuszár leugrana a lovacskáról, megfújná a lovacskán levő sípot, hiszem, hogy arra a hangra valamely sírról jelt adna egy fuvalom, valamely falevél rezgés. Vagy Isten tudja mi. Vége.